útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek mutatott be Szent Misét az Egri Bazilikában nagy csütörtökön este. Homíliájában a Szent Misében az átváltoztatás előtti imádságról elmélkedett. Az eukarisztia révén mi is belépünk Jézus örök jelenébe, abba a mába, amelyet az ő jelenléte hoz létre. Eukarisztikus imádságunk az Úr kezeire és szemeire irányítja figyelmünket. Azokra a kezekre tekintünk, amelyekkel oly sok embert meggyógyított, amelyekkel megáldotta a gyermekeket, amelyeket kitárt az emberek felé. Ezek azok a kezek, amelyeket odaszegeztek a keresztre, és amelyek örökre magukon viselik a szenvedés stigmáit. Majd az imádság arra tanít bennünket, emeljük fel tekintetünket, és szakadjunk el ennek a világnak a dolgaitól, hogy az imádságban egyedül csak Istenre figyeljünk. Imádkozzunk, hogy szemeinken keresztül ne lépjen be életünkbe a rossz, hogy ne tudjon megrontani és bepiszkítani bennünket, fogalmazott a főpásztor. Ezután a kenyértörés pillanatáról elmélkedett, majd az átváltoztatásról. Ez az átváltoztatás csak a kezdet. az egész világ átváltoztatásának a kezdete. Azért, hogy az új teremtésben az egész világ a feltámadás világa, Isten világa legyen. Végül a vacsora után Jézus megmossa tanítványai lábát, példát adva ezzel, hogy ők is így tegyenek, nyilván szimbolikusan. Ternyákések hozzáfűzte, vele való közösségünk csak akkor lesz teljes, ha a Krisztus testével való megerősítés, caritassa, tevékeny szeretetté válik bennünk a hétköznapokban. Arra, amit a lábmosás jelképes gesztusa jelent, hogy mi is készen állunk egymás szolgálatára. Zárta gondolatait az egriesek. A szentbeszédet követően, a tanítás szavait megerősítve, Jézus szolgáló szeretetét felidézve, 12 ember lábát mosta meg Ternyák Csaba egriesek az esti szertartásban. A szentmise végén minden díszt eltávolítottak az oltárról, emlékeztetve arra, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Az oltári szentséget a mellékoltárhoz vitték, Jézus elfogatását, elhurcolását kifejezve. Nagypénteken 15 órától Jézus kereszt halálára emlékezve vezett szertartást Ternyák Csaba egriesek a bazilikában. Több mint 9 kilométernyi szakasz újul meg a balatoni bringa körön, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára. Révész Máriusz hangsúlyozta, a tavalyi év végén és idén eddig 1,4 milliárd forintot biztosított a kormány a balatoni bringa kör megújítására. Annak a településnek biztosította jövője, ahol gyermekek élnek. A jövő Magyarországa egy gyarapodó nemzet, gyarapodó közösség, ahol 2010-hez képest a nemzeti vagyon több mint kétszeresére növekedett. Emellett a jövő záloga, hogy gyarapodik a bölcsödei és óvodai férőhelyek száma, ami a családok számára kiemelten fontos, fogalmazott a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Badacsony Tördemicán. Navracsics Tibor az új bölcsöde átadása alkalmából rendezett ünnepségen azt hangsúlyozta, nem csak az emelkedő reálbérek, nem csak a bővülő foglalkoztatási lehetőségek, hanem az óvodai és iskolai férőhelyek számának növekedése is nagyon fontos. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a családok komfortosabban éljék az életüket, ezen kívül szolgálja a kormány másik fontos célkitűzését, miszerint a vidéken élés ne jelentsen másodrangú életet. Ismét az iráni háború heteken belüli lezárását ígérte az amerikai elnök. Donald Trump szerint Irán vezetője tűzszünetet kért az Egyesült Államoktól. Az amerikai elnök közölte, Washington a kérés teljesítését, a Hormuzi szoros megnyitásától teszi függővé. Kiírták a közbeszerzést a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szivattyú állomásának felújítására Ukrajnában. A kivitelezés 20 hónapot is igénybe vehet. Az ukrán állami olajvállalat szerint a javítás keretösszege 272 millió hrivnya, ami csaknem 2 milliárd forintnak felel meg. A pályázatokat április 6-áig nyújthatják be a cégek. Végül a nagypénteki időjárásról. Általában sok lesz a felhő, majd nyugat felől határozottan csökken a felhőzet. Elsősorban a nap első felében és főleg a középső országrészben található összeáramlási vonal mentén fordulhat elő zápor. Az északi-északnyugati szél nagy területen lesz erős. A csúcshőmérséklet pénteken 14 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Utolsó vacsora. Irodalmi összeállítás.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Az Utolsó vacsora című irodalmi összeállításunkat hallják. Ma a csend beszél hozzánk. Nagy csütörtök van. Az utolsó vacsora, az utolsó közös pohár, a lábmosás alázata és a Getsemáné kert magányos éjszakájának napja. Ez az a pillanat az évben, amikor a szeretet és az árulás egy asztalhoz ül, amikor a kenyér megtöretik, és a sorsunk ott az olajfák árnyékában eldől. A költők megkísérlik kimondani a kimondhatatlant, a nagy csütörtök lelki vívódásait is. Olyan műveket válogattunk ma önöknek, amelyek nem csak a történetet mesélik el, hanem a szív lüktetését is, a félelmet, az odaadást és a néma várakozást. Engedjük, hogy ezek a sorok most ne csak a fülünkig, hanem a lelkünkig érjenek. Figyeljünk együtt a törékeny emberre és az áldozatkész Istenre. Tartsanak velünk ebben a meditációban.
Juhász Gyula, az utolsó vacsora. János a mester nagy szívén pihen, e tiszta szíven, e csöndes szíven pihen, de lelke a holnapra gondol, s fiatal arca felhős lesz a gondtól. Mély hallgatás virraszt az asztalon. Az olajfák felül a fuvalom hűsen, szomorún a szobába téved. Befáj ma a szél, az éj és az élet. Tamás révedve néz a mécsvilágra. Péter zokog és árvább, mint az árva. Júdás se szól, csak apró szeme villan, remegve érzi, az ő órája itt van. Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében mély tengerek derűs békéje él benn. Az ajka asztali áldást rebeg, s megszegi az utolsó kenyeret.
Görgei Gábor, egy vacsora anatómiája. Ő pontosan meg nem nevezhető, illetve bárminek nevezhető minden névteli találat, mert ő van abban is, ami nem ő. Azaz, ami nem ő, az is ő. Minden tárgy és minden személy végül ide visszavezethető. Ő mielőtt, még nem tudni mielőtt. Csak a várakozás, mint egy fontos sajtókonferencián, újságírók és tanítványok ajaklesése, hogy vajon mielőtt ez a, mielőtt önként, nem elővezetés terhe mellett, habár a hatalom rítusa szerint hagyta ezt is lejátszódni, az elfogató parancs évezredes konvencióját, a pribék bujócskát, az érdekképviseleti szervek ideoteológiáját, a segítségére szorulók szadista bahanáliáját, de csak azért, mert hagyta, azaz önként átadta. Mit? A bűnjelet? Az ellenséges megbizatás bizonyítékát? A kémeszközöket? Vegyszerrel írott jelentéseit? Kétségtelenül történt valami, ha egyszer átadta, de mit? Átadta magát. Nem titkos írást, sem titkos leadót, se fegyvert, hanem mindent, amije volt. Corpus misti delicti. Ott, helyben, magát a szenvedésre. De kínhalálának elemeit, ha valaki formába képes önteni, ki lehet az? Ki sírás közben lázasan keres logikát a történet átláthatatlan káoszában. Sőt, használható jó tanácsokat osztogat, míg a beleit ráncigálják. Mindent megad, ami dukál a szenvedésnek. Szent. Mondjuk így. Egy név ez is annak, aki megnevezhetetlen. Aki a sejtések vacsoráján, az alattomos nyitány pillanatában, amikor a láthatatlan karmester beint, a másnapi émegés előérzetében, midőn a házi orvos közölni fogja, rák. Még akkor is szent és tiszteletre méltó, mint egy prófétai agg. Holott fiatalember arcán meg-megrebben a teleológikus rettegés előárnyéka, valahányszor megmunkálható és illeszthető deszkafát lát lehetséges szálkáival, de azután újra fegyelmezett. és tiszteletre méltó kezébe vette. Mint a sebész önmaga szövettani metszetét, a testéből kihasított kenetet a tárgylemezen, a világburjánzás jeleivel, kezébe vette a kenyeret. E vértelen húst. Megtörte, és mintha csontok ropogtak volna benne, a kenyér inai rostjai erei szakadtak gyengét szorításában, ahogy megtörte, tanítványainak adta. A tanácstalanul várakozóknak, kik nagyétvágyúan neki szerettek volna látni végre az evésnek, de ma valahogy minden más, valami lóg a levegőben. Ő is körülményesebb a kelleténél, és az ünnepélyes halk szavakba belekorgó gyomornál nincs kínosabb. Márpedig ő tanítványainak adta, majd hálát mondott. Nem azért, hogy ezt is megúszta, ébbőrrel kievickélt, ellentétben másokkal hihi a kataklizmából, írháját ajnározó öröménekkel, a mindent elhárító és mindenható nagy radar ernyőért, nem azért, hanem a csapásért, mely közeledik. Hálát mondott, és így szólt, tagoltan, pániktalan szavakkal, eltitkolván a rettegés verejték szagát, pedig már hátgerince tövéből lassan húzódott föl az agy felé a sivatagi tetovált varázsló gajdolása, de ő visszazavart a lukaiba, és így szólt. Vegyétek, amíg venni lehet. Az alkalmat ne szalasszátok el, ne várjatok, mert a kiürült tálban összegyűlnek majd az elkésett kezek, és az ürességben összezsúfolódnak, nyüzsögve és csevegve, mint egy követségi fogadáson, ezért most vegyétek és egyetek ebből. Kialvatlan konyhalányok átlényegült dagasztásából, kétségbe esett hajnalon. A magasságba földerengő pékség testmelegéből. Oldódjatok, és egyetek ebből mindnyájan, azaz valamennyien, tehát mindenki, vagyis hogy kivétel nélkül, mármint ti mind, akik vagytok és lesztek, nincs megszorítás, numerus clausus, nincs, nincs, igen, mindnyájan, mert ez az én, nem tudom pontosan idegen anyag tulajdonképpen, mégis enyém, hát meg kell szoknom. Nem volt könnyű, de végül sikerült. Persze, mostanra sikerült, hogy meg kell válnom tőle. Ez mindig így van, ennyit már megtanultam itt. Megválok tőle. Mert ez az én testem. Erről most semmi többet, igen. Megszoktam, de a véleményem azért megvan róla. Furcsa szerzet. Például ott a pusztában, amikor... De ne is beszéljünk róla. Elég annyi, majdnem megcsúfoltál, megbizony. Testem, mely értetek, csak is értetek, az az ükunokáitok végtelen láncolatú ükunokáiért, mert minden jövendő kromoszómát is belekalkuláltam az évezredekbe, övék az eledel. Mely értetek adatik. Nem azért, mert így adódik, nem adagolva és nem is addig, ameddig a lelki takaród ér, s nem adomány adogatásként, és adósságot sem lesz belőle, ha elfogadod, hanem egyszerűen így, adatik. Csönd. A vacsora után elmozdult Belek földtani képe, falvak, városok, összedobált romhalmazai, világ átrendező emésztés fölött, sötét égbolton, a hold ostya úszik lassan át. A vacsora után ugyanígy, pontosan ugyanígy, nem volt láb, mely odébb lökte az asztalt. Nem mozdultak el a tálak. A kéz ugyanonnét indult ugyanoda. A légi folyosó az asztal peremétől, a kezdettől a célig nem változott. És ugyanaz a kéz volt. Sejtek, toxinok, meszesedések folyamatában a relatív perc évmilliói mit műveltek ott? De mondjuk, ugyanígy kezébe vette, mint föntebb ismétlés, kezébe vette a kelyhet. Meg annyi múzeumi darab egyszerű ősét, az is lehet, hogy fakupát, hordó illatút, mely megszívta magát borral örökre, vagy tűzre nem vetik, mint testa vérét, a beleivódott nedvet és illatot. Lám, ha ötvös remekből egyszerűsítjük, tulajdonképpen bonyolultabbá tesszük. A kelyhet, majd ismét, ezek az ismétlődések, mintha mindig minden ugyanaz volna, holott soha semmi nem ugyanaz, de mindig kísért a kísérteties, egyszer már láttam félálom állapot. Mert valahol valami, valamikor, mintha újra meg újra, majd ismét hálát adott, azt, amit adhatott, a kizöldült belső sivatagból, és, igen, és, világkapocs összetartozások édesded ésjei, gyermekek boldog ésekkel hadaró egymondatúsága. Ez a minden mindennel összefügg, grammati metafizika, lényeg és időrend madárnyelve, és így szólt, ahogy ő is várta volna, ha nem ő, hanem ő hozzászólnak, kiszomjazottan valami fontos tartalomra. De most egyedül hagyatva a magány holt tájain, így szólt. Vegyétek! Megint ugyanaz a vegyétek, de azóta mennyi mindent bejártam, messzire jutottam, önmagamra mért világűrnyi, egy helyben zarándok utamon. De ismét csak ennyi, hogy vegyétek, és igyatok ebből. Itt most nehéz lesz jó ízűt húznotok a vacsorára. Nem alkalmas a pillanat, tudom. Le kell öblíteni azt a valamit, mely ezúttal fekete tintahalként csapkod a gyomrotokban. Ez nem a megtört kenyér, ez valami régebbi étek ott. Mondom, igyatok ebből minnyájan, azaz valamennyien, tehát mindenki, vagyis hogy kivétel nélkül, mármint ti mind, akik vagytok és lesztek, nincs megszorítás, numerus clausus, nincs, igen. Minnyájan. Mert ez az én tulajdonviszonyaimmal mindig is zavarban voltam, mert azt, hogy mi az enyém és mi nem az, átélni igazán nem tudtam soha. Számomra a teremtés gazdagságában a legboldogítóbb a kifosztottság tökéje. De azért mondom, hogy mert ez az én vérem kelyhe. Lehet ez is a mindenség laboratóriumában kielemzett misztikus arány. Közvetlenül mégis anyai örökség, kis ázsiai táplálkozáshoz és éghajlati körülményekhez alkalmazkodó vörös és fehér test összetétel. Ez lenne a vérem kelyhe, mely értetek. Értitek? Értetek, kiontatik. A megtöretés, a kiontatás, szavak csak. De akkor, ama pillanatban jaj, megmutatja a test, hogy mi a test. Mi legyőzhetetlen hatalom a gyengesége. De majd csak megoldom valahogy. Ha kiontatik a bűnök, persze jó volna tudni, mik ezek, hiszen a vétkezés árfolyama koronként változik. Mindig más a főbűn, és az egykori főbűn ma érdem. Csak hogy az erkölcsbőrze jegyzői nem érdekelnek. Az én mércém, hogy boldogok, akik sírnak. S nálam nem a törvény számít, hanem az én egyetemes részrehajlásom a bűnök bocsánatára. Szünet. Mindenki iszik, aki tud. Majd ezt cselekedjétek. Semmi mást. No meg csak annyit, amennyi belőle következik. Csak ezt cselekedjétek. Az én emlékezetemre. Egyébként nem kell sem sírkő, sem panteon. Ki rám gondol, attól elég egy kavics, láthatatlan síromon. Gyida Jenő, nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, s a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Mint ki sötétben titkos útnak indul végzetes földön, csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek. A sűrű füst, mint roppant denevér szárny legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, és végig csurogtak gyűrött arcomon.
Bárdosi Németh János, Olajfák hegyén. Még a tanítványok hű szemekkel őrizték fénylő mozdulatodat, merész homlokot fényét itták bátran. Körül susogott a csönd, zizzent fákon a friss levél. Legenda voltál, csak sötét szemed ibolyás rezdülése rebbent, titkot takart, mit egyedül neked mutatott meg a végzett angyala. A keresztjele izzott már vörösen, alvat vérrel és komor szegekkel. Tudtad, hogy az embernek fia így lehet Isten. Szárnyas gondolat. S a homlokod, mint megfeszített íj, pattant feszült, a vértől gyöngyözött. Aztán ahogy a hajnal kilobbant, láttad az utat, melyen menni kell majd, vonszolni tested vad kínok alatt. Akkor a lélek szárnyakat kapott, oly könnyű lettél, bátor és erős, s magad bíztattad Júdást, aki félt, hogy a testedet a törvény töltse be, s te is betöltsd az atya szavát.
Rónai György, Olajfák éjszakája. Szállj le, éjszaka, szállj! Szenvedés éjszakája, hűtlenség éjszakája, gyötrelem éjszakája, irgalom éjszakája. Takard be lepleiddel a földet, borítsd rá fekete lepedődet, minden kínokra vond rá szenfedődet, függönyözd el a verejtékezőket. Szállj le, éjszaka, szállj! Fájdalom éjszakája, kegyelem éjszakája, árulás éjszakája, megváltás éjszakája. Akik a házban ülnek, a lámpa fénykörében, terített asztal mellett ülnek és lakomáznak, eszik a lakom a testét, isszák a lakom a vérét, s a lámpa fénykörében nem látszik a sötétség. Akik a házban ülnek, azok nem veszik észre, mikor nyílik az ajtó, éppen csak egy araszt nyit, csak hogy a bűn kiférjen. Fejét leszegve surran, vállát behúzva lépked, Júdás, nem én vagyok, nem én. Nem én nyúltam a tálba, nem kezem volt kezével, nincs is kezem, levágták, hiánya vár a pénzre, nem én alkuttam érte, vérdíjat életére, nem én vagyok, nem én. Akik a házban ülnek, nem is látják osonni, fal mellett elsuhanni, árnyékát rejtegetni, amint kilép az ajtón, kilép az éjszakába. Júdás, nem én vagyok, nem én. Résén az irgalomnak, zárán a szeretetnek, kilép az éjszakába a szíve hasadékán. A tőr ütötte résen, kés vágta hasadékon, kilép az éjszakába, utána vérszivárog. Júdás, nem én vagyok, nem én, utána fényszivárog. Júdás, nem én vagyok, nem én, fák mögé bú a fénytől. Júdás, nem én vagyok, nem én, fától fáig lopakszik. Júdás, nem én vagyok, nem én, utána vérszivárog. Júdás, nem én vagyok, nem én. Akik a házban ülnek, lakom a melegében, a lámpa fénye mellett, azok nem veszik észre, mikor hull le a harmat, mikor száll le az éj. Árulás éjszakája, Júdás, nem én voltam, nem én. Hűtlenség éjszakája, Péter, nem én voltam, nem én. Azok nem veszik észre, mikor nyílik az ajtó, fekete éj homálylik az ajtó négyszögében. Mennek az éjszakában, olajfalomb ezüstben, fájdalom éjszakája, irgalom éjszakája, csak egynek nem adatik irgalom. Csak egytől nem múlik el a pohár. Arccal a kőre rogyva, olajfalomb ezüstben, homlokával a sziklán, halálos szomorúan. Világtalan magányban, kegyetlen kőtenyéren, világ fölé emelve, olajfalomb ezüstben, míg lent aludt a három. Nem én voltam, nem én, egy kődobásra tőle. Nem én voltam, nem én, horkolt a fűbe dőlve, hanyatt a puha fűben, Péter, János, Jakab, nem én voltam, nem én. Egy kődobásra tőle, olajfalomb alatt. hanyatt a puha fűben aludtak, álmodoztak. Nem bírtak fönnmaradni egy kurta óra hosszat, míg arccal kőre rogyva, kegyetlen kőtenyéren, olajfalomb ezüstben ázott az Úr a vérben. Világ fölé emelve, kegyetlen kőtenyéren, kereszt van őtt előtte, kopáran és keményen. Olajágon tövis nőtt, keserves koronának, vesszőt hajtott a cserje, testét megostorozni. Tenyerek kérgesedtek, és öklök olmosodtak. Nem bírtak fönnmaradni egy kurta óra hosszat, mert ez volt az az óra, mikor eláll a világ szívverése. Ez az az óra, mikor az őrség elalszik a strázsán. Ez az az óra, mikor a kés ízétől fölcsuklik a bárány. És mi vagyunk azok az ácsok, akik keresztet ácsolunk magunkból, hogy legyen mire fölfeszítsék az Istent. Mi vagyunk azok a hősök, akik a szolga fülét levágják, de kakasszóra a főpap udvarában megtagadják az Istent. Mi vagyunk azok az őrök, akiktől ellopják a várat, akiktől feltörik a pincét, kirabolják a pajtát, elorozzák a kincset. Mi vagyunk azok az ácsok. Mi vagyunk azok a hősök. Mi vagyunk azok az őrök. Legyen hozzánk irgalmas az Isten. Aki a fűben alszik, nem látja lenn a völgyet, ahol a kardok égnek, a fáklyák hömpölyögnek. Poroszlók pora felhőz, csatlósok szíja csattan, álnok csókok csobognak a vérivót patakban. Legyen hozzánk irgalmas az Isten. Karddal jönnek, doronggal, mint egy gonosz tevőre. Még egyszer térdre roskad, arccal borul a kőre, vérverejtékben ázik. Azon a kőtenyéren, világtalan magányban, lépkedni kezd az éjben. Legyen hozzánk irgalmas az Isten. Nem bírtunk fönnmaradni egy kurta óra hosszat. Bírjunk veled maradni, ha szíjak záporoznak. Legyen halotti ágyad a szívünk sziklasírja, s támadj föl harmadnapra, ahogyan megvan írva.
Sándor.
Péter sírása. És lőn, hogy a kakas másodszor szólala. A csarnokban nevettek a római vitézek, visszhangzott szavuktól a főpap udvara. És megfordult az úr, és az ő szemébe nézett. És akkor minden elmúlt, és minden elmaradt, és minden elmerült hideg nagy messzeségben. A szolgák és vitézek, fegyveresek és falak, és nem volt semmi többé, csak az a szörnyű két szem. Csak az a könnyes két szem. És nem volt semmi más, csak ő volt, és a Krisztus. És a villanás, melyen az örök titkok minden rejtelme rezgett, melynek zengő villáma szegény szívére hult. S lőn, hogy az oszlop mellett Péter megtántorult, és eltakarta arcát, és halkan sírni kezdett.
Török Gyula. Csütörtöktől péntekig. Bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Máté evangéliuma 26.34. Az éjszaka olyan fekete volt, mint az írástudók korom festéke, és olyan csípős, mint a mustármag. Ama názáreti Jézust, aki új hitet hirdetett és oly nagy sokaságát gyűjté maga körül a hiszékeny tudatlanoknak, már elvitték Kajafás főpaphoz, hol egy alacsony szobában az írástudók és a fiatal életet irigyelő vének már egybegyűlének vala. A názáreti fakószőke haja, napégette arca és veres szakálla eltűnt az ajtóban, és az ajtó becsapódott utána. A szolgák poroszlók, kíváncsiak és tolvajok, akik fustélyokkal, fügykösökkel, ütő- és nyúzószerszámokkal voltak fölfegyverkezve, kívül maradtak. Egyikük a papi szolgák ruháját viselte, és fehér ronydarabokkal nyomogatta a fülehelyét. Nyögött, síránkozott, sziszegett a fájdalomtól. Legalább beeresztenének, hogy látnám a végét is. Az ember elveszti a fél fülét, mint valami férges kutya, aztán még ki is rekesztik a mulatságból. Ne pityeregj, Málkus, mondta egy fekete pofájú, akit sok tolvajlással gyanúsítottak már. Ne sajnáld a félfüledet, elég nagy a másik. Ami odabent folyik, az nem nekünk való. Csűr és csavarás, csak nyargalnak a szavakon, mint a szamáron szokás. Megtudunk úgyis mindent, holnap lesz az igazi mulatság. Ezt biztosan kiszögezteti a helytartó, mert nagyon sok embert elbolondított. Málkus megvigasztalódott egy kicsit, és bejjebb hívta a fustélyosokat. Gyertek, kiáltott feléjük, gyertek egy kicsit hátrább az udvarba. Rakjunk tüzet és várjuk meg a végét. Éjfélnél előbb úgyse végeznek vele, mert nagyon ravasz ember, érti a módját a beszédnek. Beljebb vonultak, tüzet raktak és letelepedtek valamennyien. Csöndesen elbeszélgettek. Mondták, hogy nem illő dolog, ha a csepűhajú názáretihez hasonló tudatlan emberek belé kontárkodnak a bölcsek dolgaiba. Egy szőke római katona pedig szitkozódva recsegte a barbár judeaiak fülébe, hogy ilyen bolondosak csak itt akadhatnak ezen a gyalázatos földön. És az, amit a názáreti hirdetett, izgatás a császárság ellen. Ugyanekkor egy csapzott hajú, kócos szakálló ember lapult a főpap kerítéséhez. Piszkos tarka köntöst viselt, mezítláb volt, és egész külseje elárulta, hogy távolabbi vidékről való parasztember. Egy ideig hallgatózott, szemlélődött. De aztán besonfordált a kapun, és mert nyilván látni akarta ő is a mulatság végét, szép lassan a tűzhöz lépegetett. Éppen a római mellé került, a császár dicső zsoldosa pedig arrébb húzódott. Ölni se lehet már a tetvesektől, káromkodott. Kitúrják az embert a héjéből a bélpoklosok. Hét mindenki ilyen orcátlan. Most már a kockajátékról folyt a szó, és a fekete pofájú tolvaj azt magyarázta, hogy ha csak háromszor perdíti meg az ember a követ, úgy esik vissza, ahogy feldobták. A római zsoldos nem hagyhatta szó nélkül. Te akarsz beszélni a csalásról, te sündisznó! Gyere el egyszer közénk, majd meglátod, hogy kell kockázni. A kövér kapitány, akit úgy hívunk röviden, hogy Bikacsek, kilencszer dobja ki neked egymás után a kilencet. Ült köztük egy hajlott orrú borostás, halványképű sovány férfi is, aki mindig gyomorrágásban szenvedett, és akit Iskariótnak vagy Júdásnak is neveztek. Ez az Iskariót még jobban összegörnyett, mint máskor, és izzadt tenyerében ezüst pénzeket számolgatott. 1, 2, 3, 4, haladt végig körmével a pénzdarabok bordáján. 9-et, kiáltott a fekete pofájú. Na hát, azt nem hiszem. 3-4-szer én is megcsinálom, de 9-szer egymás után nem lehet. 9-szer, meg 10-szer is kidobja, ha mondom, ordított a katona. 7, 8, 9, 12, mondta magában a gyomorrágásban szenvedő, aki összezavarta a számadást, és megint előről kezdte az ezüstpénzek bordáit pattogtatni. 1, 2, 3. E pillanatban nyílt az ajtó. Mindnyájan oda néztek, de csak egy árus jött ki. Egy árus, ki a templom előcsarnokában szokta dicsérni portékáit. Gyere ide! Kiáltottak feléje a tűz mellől. Hogy kerültél be? Tanú voltam a törvénytevésnél. Mit csinálnak oda bent? Mit mondtál nekik? Azt, hogy a názereti ellensége a régi hagyományoknak, és árt a kereskedelemnek. Ki akart kergetni bennünket a templom előcsarnokából? Pedig ha a kereskedőt kikergetik, akkor ugyan ki fogja fizetni az adót? A gyomorrágásban szenvedő megint összezavarta a számlálást. 17, 17, 17, hebegte, aztán újra kezdte. 1, 2, 3... Félig mezítelen szolgáló leány lépett a tűzhöz. Melengedte a lábát, amely megfázott a konyha hideg kövén. Szeme rátévett a csapzott hajú kolcos szakálló parasztra.
Néné, mondta hirtelen,
te is a Galilea beli Jézussal valál. A tűz körül beszélgetők reá tekintettek az idegenre, de az idegen nyomban megfelelt. Nem tudom, mit beszélsz, mordult reája. Te piszkos vászon cseléd! A borostás képű Júdás lesütötte a szemét, és előről kezdte a számolást. A szolgáló büdös parasztnak nevezte a kócos szakállót, a szakállas se hagyta magát, de már nem törődött a cívódásukkal senki se, mert új tanú lépett a tűzhöz. Elmondtam, újságolta a tanú, hogy azzal dicsekedett, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszédei semmiképpen el nem múlnak.
És mit mondtak az írástudók?
Nem mondtak semmit, csak a fejüket csóválták. Csak Kajafás kérdezte a názáretit, hogy így vagyon-e.
És a názáreti?
Olyan halavány, mint a fehérített vászon, egy szót se szólt még mióta bevitték.
És a gyomorrágásban szenvedő ismét összezavarodott.
24, 27, 24, és újra kezdte.
1, 2, 3.
Sok tanú jött még ki egymás után, a tűz körülülők sokszor felindultak a fölháborodástól. Mégis a legnagyobb szörnyűködés akkor támadt, mikor egyik elmondta, hogy a názáreti Jeruzsálem pusztulását is profétálta. Jeruzsálem, kiáltotta a katona. Ameddig mi itt vagyunk, addig ugyan profétálhatja. Márpedig itt maradunk, mert a császárok hatalma vég nélkül való. De látjátok, most már ti is látjátok, ugye, hogy a császár ellen lázít. Egy másik szolgáló szemtelenkedett a tűzhöz. Elbámult, tátott szájjal, nem értette, miről beszélnek. De hogy a názáreti nevét hallotta, rámutatott a kócos szakálló parasztra. Ez is a názáreti Jézussal vala, mondta az ott lévőknek.
Én, üledezett a paraszt, hiszen én nem ismerem azt az embert.
A borostás képű Júdás megint előről kezdte az ezüst siklusok számolgatását. Aztán egyszerre ketten léptek ki a teremből.
Mi voltunk a főben járó tanúk, dicsekedtek a tűznél. Minket hagytak utoljára.
Hát mit vallottatok?
Azt, hogy a názereti azt mondta, leronthatom az Isten templomát, és 3 nap alatt felépíthetem azt. 3 nap alatt, kiáltott a római. Ez aztán szemtelenség.
Hanem a főpap se hagyta magát, ugye?
Nem bizony, mondták egyszerre a tanúk.
Fölugrott, aztán megkérdezte a názeretitől, hogy hallja-e, milyen tanúbizonyságot teszünk ellene.
Hát aztán?
A názereti hallgatott, de Kajafás nem hagyta. Azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy-e a Krisztus. Erre a názereti csak azt mondja, te mondád. A főpap megszagadta a maga ruháit, és mondá, hogy nincs szükség többé bizonyosságra. Ez az ember Istent káromolta.
Hát aztán?
Aztán a vének azt mondták, hogy méltó a halálra. Szembe köbdösték, arcul csapdosták, botokkal verték, mi is ütöttünk rajta 1 párat. Hanem a legügyesebb volt egy poroszló, az bekötötte a názáreti szemét, arcul csapta, aztán azt mondta, profétáld meg nekünk, Isten fia, kicsoda az, aki üt téged?
A híradásnak megörültek a tűz körül üldögélők. A római katona szívből nevetett.
Ó, az aztán értette a módját, kiáltotta. Az, aki bekötötte a szemét, huncut fickó lehet.
Júdás most már befejezte a számlálást. 30, 30, 30, mondogatta dermedő tagokkal. És fölállott, hogy elmenjen.
Nyilván azért, mert már tudta a názáreti végét.
Málkus még mindig a füle helyét szorongatta. Most, hogy bal felé fordult, hirtelen ráismert a tűznél melegedő kócos szakállúra.
Ez az Ni, kiáltotta. Ez csapta le a fülemet, ez a sárga fogú Ni.
Ott se voltam, színit se láttam, esküdözött a kócos paraszt.
Még kardod is volt, ott álltál a názáreti mellett.
Soha se volt nekem kardom, szegény halászember vagyok.
Ekkor többen is mondották egyszerre.
Bizony hiába tagadod, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged.
De bizony én nem vagyok közülük való.
A rossz betegséges sem belém, a férgek rágjanak meg elevenen, ha ismerem azt az embert.
És amint ezt mondta, a háta mögött az olban megszólal a főpap kakasa.
A tűz pislákolt. Hűvös hajnali szél borzongott át az udvaron. És oszladozni kezdtek a fustélyosok, kíváncsiak, szolgák, poroszlók.
Lehajtott fejjel, meggörnyedve, megindult a kócos szakálló paraszt is, mert fáradt volt, és nyilván aludni akart térni, hogy már megtudta a végét. És kimenvén az udvarról, a 3. szomszédban, keservesen sírni kezdett. Senki se járt arra, senki se kérdezte, miért ontja oly sűrűn a könnyeit. A falnak támaszkodott. Nem is látta, hogy valakit himbál a szemközti görbe olajfa ágán a hajnali szél. A hintázó ember nyakán kötél, orra hajlott, sovány képe borostás, amíg élt, mindig gyomorrágásban szenvedett, és Iskariótnak, vagy Júdásnak is nevezték. Ez történt csütörtöktől péntekig.
Sík Sándor. Júdás. Keserű, dermet könnyel sír a nap, csillagok buknak, hegyek inganak, megvonaglik a vén föld dübörögve, száz hang üvölt, átkozott mindörökre. És földre vágta sikoltva magát, és üvöltött az egész éjen át. A 30 pénzt taposta két sarokkal, bomlott haját szaggatta két marokkal, az éles kőhöz verte vad fejét és köntösét őrülten tépte szét, mellén a húst véresre marcangolta, és fuldokolva roskadt le a porba. És fönn az égen, messze, magasan, vakító villám lobbant fagyosan, s egy hang mennydörgött át a dermet légen. Nincsen bocsánat, sem földön, sem égen.
Pákolic István, Péter. Sose olyan egyszerű a képlet. Éppenséggel föl is pofozhattad volna az okvetetlenkedő cselédet. Hisz a kertben is kardot rántottál, volt kurázsid, de már leckéd is. Mi, mikor, minek számít? Borsózott a hátad, mikor a kakas kiáltott, eszedbe juttatva a jóslatot, bírálva tagadásod. De mindig ez a válasz. Fölösleges lett volna, ha ott és akkor kiállasz. Szétzüllött volna a csapat, és se kovász, se só. Ki őrizte volna a kulcsokat? Sose olyan egyszerű a képlet. Taknyos kölyökként bőgtél, de feloldott szívedben minden keserűséget, a rettenetes felelősség, hogy van még dolgod, és csak a méltó jussot megszerezve feszíthetnek fejjel lefelé a keresztre.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Bárdossy Németh János, Dzsida Jenő, Görgei Gábor, Juhász Gyula, Pákolic István, Rónai György, Sík Sándor és Török Gyula műveiből. A verseket Fehér István, Kelemen Csaba, Nagy András, Podlovich Lajos, Szegvári Menyhért, Pap Gabriella, Sárosi Kinga és Topolcsányi Laura előadásában hallották. A műsort Somosár Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes rádiózást kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!